Gyűrű Zoltán történész, Oroszország szakértő, az aréna vendége. Az orosz-amerikai játszmának orosz szempontból nézve mi a minimális kimenetele? Tehát az, hogyha akkor azt mondják, hogy mentettük, ami menthető, nem vesztettünk. És mi a maximális kimenetele, ha van neki ilyen?
Hát azt gondolom, hogy itt több téma is napirenden van, amelyek így nyilván a legmagasabb politikai szinten kapcsolódnak össze, egymástól függetlenül tárgyalják ezeket a problémákat, ilyen a rakétavédelem ügye, ilyen Irán ügye, ilyen Korea ügye, ilyen Koszovó ügye. Nyilván ezek külön folyó tárgyalások, ahol a felek megpróbálják a legjobb pozíciót elérni. De a legmagasabb politikai szinten alkalom van arra, hogy ebben a témában én engedményeket teszek, cserébe elvárom, hogy más témákban tett egy ilyen számomra fontos engedményeket. Én azt gondolom, hogy például Oroszország messze menőnek lenne arra, nagyon sok jelből én ezt olvasom ki, és az előbb írtuk le, hogy azzal, hogy ezt a két radarállomást felajánlotta, ismételten jelezte, hogy messze menően elismeri, hogy onnan jöhetnek majd fenyegetések. És hát valljuk be őszintén, a közelében egy újabb ország nukleáris fegyverekkel, hát nem kívánatos fejlemény ott nézőpontból sem. Túl közel van Irán, és arról már nem is beszél, hogy a térségben olyan folyamatot indíthatna ez el, hogy Törökországtól Szaúd-Arábián keresztül újabb államok jelentkeznének, már csak a státuszuk, a presztízsük miatt is nukleáris fegyver megszerzésére. Tehát én azt gondolom, hogy ha Irán tekintetében Oroszország együttműködik, ezért például szerintem a legfontosabb, amit elvárnak, talán ne a rakétaügy, bár ez is egy fontos komponens, szerintem a színes forradalmakban való amerikai és általában nyugati visszalépés.
Tehát magyarul ne támogassák, se pénzzel, se ideológiával.
Így van. Szerintem igazán, ha visszagondolunk a nyugat és Oroszország kapcsolatának közelmúltjára, akkor 2001 ősze és 2003 nyara kora ősze között egy egészen különös kegyelmi állapot vagy időszak figyelhet meg, amikor egyszerre vannak nagyon bizalomteli kapcsolatai Moszkvának mind Európával, Európa kulcsállamaival, mind az Egyesült Államokkal. És nem az iraki beavatkozás az, ami erőteljesen erodálja ezt a bizalmat. Ott ugyan vannak bizonyos nézeteltérések, de az igazi ero annak nyomán kezdődik el, még nem is Grúzia az első posztszovjet térségbeli színes forradalom nyomán, hanem Ukrajna kapcsán 2004 őszén. Ez egy olyan kudarc és egy olyan vesztesség Oroszország számára, amit rendkívül nehezen tud feldolgozni. A rendszer maga belül is egyre keményebben, egyre kevésbé hajlékonyá válik. Másfél pedig ez az, ami orosz nézőpontból nem demokrácia telepítés, nem demokrácia exportot jelent, hanem geopolitikai expanziót. Szerintem Oroszország mindenek előtt és helyiért cserébe arra szeretne garanciát kapni, hogy tekintettel vannak közvetlen környezetével kapcsolatos érdekeire. Meg lehet szabni, hogy mik ezek az érdekek. Nyilvánvalóan itt vannak legitim és nem legitim a szuverenitásukba, mert országok szuverenitásába beleszóló törekvések is. Ezeket le kell hántani, de vannak itt legitim érdekeket, amiket jó lenne akceptálni, és ez lehetőséget adna stratégiai problémák közös és jóval hatékonyabb megoldására.
Behatárolható-e ma az orosz érdekszféra mondjuk a korábbi ismert állapothoz, a Szovjetunióhoz és a szovjet érdekszférához képest?
Én azt gondolom, hogy igen, pillanatnyilag annak lehetünk tanúi, hogy ennek a gyarapodásnak, a pénzügyi függésből való kiszabadulásnak, a tartalékok felhalmozásának, annak a ténynek, hogy az év elején hivatalosan bejelenti az orosz kormány, hogy immár lezárult a helyreállítási periódus, vagyis Oroszország gazdasági ereje, bár egy sokkal kedvezőbb szerkezetben, ugyanakkora immár, mint a hanyatlást megelőző utolsó csúcsében 1990-ben, tehát ez azt mutatja, hogy egy 17 éves hanyatlás és a gödörből való kiemelkedés hosszú helyreállítási periódusának végére jutott, de csak ott tartanak. Tehát én a politikai mozgásukban elsőben azt látom, hogy a 90-es évek során elszenvedett veszteségek minimalizálása és ahol lehet visszavétele történik, ha pedig területben kellene ezt meghatározni, akkor azt gondolom, hogy ahol csak élhet maximálisan a posztszovjet térségben az orosz érdekek határozott, gazdasági és politikai érdekek határozott képviseletére törekszik, de nem úgy, hogy például alacsony energiára kért mondjuk így, hogy lojalitást vásárol, és azt is azért leszögezhetjük, hogy van egy olyan regionális szerveződés a posztszovjet térségben, a Guam csoport, éppen két héttel ezelőtt tartották az utolsó csúcstalálkozójukat Bakuban. A Guam csoport ugye egy betűszó Grúzia, Ukrajna, Azerbajdzsán és Moldova kezdbetűiből képződött szerveződés a posztszovjet térségben. Eredetileg is 97-ben azért hozták létre, hogy a Kaszpikumban felelhető energiát Oroszországot megkerülve a piacokra, a nemzetközi piacokra kiutassák, de hát ott létezett a rekettyésben, különösebben senki nem figyelt rájuk. igazán az elmúlt évek és az energiaárak növekedése és az energiabiztonság kérdése lőtte föl ismét a figyelem középpontjába, vagy a figyelem előterébe ezt a csoportot. A Guam csoport országai, Grúzia, Moldova, Ukrajna láthatóan ma már direkt és egyértelmű orosz politikai kontroll, vagy egyértelmű, vagy kizárólagos orosz felügyelet alatt nincs. Azerbajdzsán esetében és az elmúlt fél évben ez a csúszkáló állapot, hogy ide is, oda is, egyszerre Washington és Moszkva jó indulatát keresünk, ez is megszűnt, ez is inkább átcsúszott erre a nyugati térfélre. Itt, ezekben az országokban, ebben a négy országban nyilvánvaló, hogy Oroszország pozíciói jóval-jóval visszaszorultabbak, jóval inkább versenyre kényszerítettek, mint bármikor is ezt megelőzően. Másút pedig azt gondolom, hogy Belorussziában más okok miatt nehezedtek meg az orosz politikai szándékok. Ott egy elég nehéz partner talált, bár nyilvánvalóan az alacsony energiaárak megszüntével az a szociális biztonság nem finanszírozható, ami Lukasenko rendszernek stabilitást adott. Tehát ott is változás következhet, de a kérdés az, hogy a változás nyertese inkább Moszkva, vagy inkább Nyugat lesz, merre fog billenni ez a változás nyomán Belorusszia későbbi politikai pályája, ez még nyitott kérdés. Közép-Ázsiában viszont az a hely, hogy leszámítva egyetlen államot, és ezt azért külön kell kezelni, a teljes posztszovjet térségnek egyetlen állama van, amely immár egyenlő rangú partnerként tárgyalhat Oroszország, és ez nem Ukrajna, hanem Kazasztán. Az energiafüggetlensége miatt, a stabil politikai és gazdasági helyzete miatt immár hosszú évek óta kétszámjegyű gazdasági növekedés, GDP növekedés produkál. Az egyfőre eső GDP az gyakorlatilag ott van az oroszországi közelében. Kazasztán és a kazak vezetés szerintem immár egyenrangú partnerként, egyedüliként a posztszovjet térségben tud tárgyalni, de láthatóan Kazasztán számára nagyon fontos az orosz politikai bizalom fenntartása. A tőle délre lévő közép-ázsiai köztársaságok természete, politikai kultúrája viszont azt mutatja, hogy égető szüksége van politikai jóindulatára, magnetikai jóindulatára, és ez nehezíti meg mind Nyugat-Európa, mint Amerika helyzetét, amikor például ebből a térségből, ahol a világ ismert gázkészletének található, Oroszországot elkerülő útvonalakon juttassa nemzetközi piacokra. Tudnék, ezek az államok és ezek vezetői ugyan szeretnék is jövedelmekhez juttatni, de hogyha ennek az az ára, hogy a moszkvai politikai jóindulat eltűnik mögülük, abban a pillanatban meggondolják magukat. A rendszerek természete, a politikai közeg az olyan, hogy még a dél-kaukázusitól is élesen különbözik, úgyhogy ott még várni kell, hogy ezt a fajta merészséget magukra vegyék az ottani vezetők.
Gondolkodik a pravoszlávia, igen, azt már megbeszéltük, de az orosz állam az olajkorszakon túli időkre?
Hát gondolkodik, mert ahogy utaltam rá, hogy az arany és valutatartalékon túl norvég mintára egy stabilizációs alapot is létrehozott, ami most már jócskán 100 milliárd dollár fölött van, aminek kifejezetten az a célja, hogyha ezek a bevételek csökkennek, akkor is bizonyos periódusban biztosítékokat nyújtson. Igen, gondolkodik, ráadásul ennek a stabilizációs alapnak egy ilyen diversifikációja történt meg az elmúlt másfél-két hónapban. Igen, a maga módján megpróbálja ezt a helyzetet is valahogy kezelni, de hát azt gondolom, hogy a problémái ennek az országnak még mindig oly súlyosak. A szociális nehézségei a társadalom egy jelentős részének oly jelentősek. A korrupciótól kezdve, hát az utak állapotáig hosszan lehetne sorolni. Csak egy személyes példát hadd fűzek ehhez. Két és fél héttel ezelőtt először életemben gépkocsival Moszkva és Pétervár között oda-vissza megtettem az utat. Ez 690 kilométer. Két nagyvárosa, egy 10 milliós és egy 5 milliós városa Oroszországnak. Nincs is 2 milliónál nagyobb városa ezeken kívül. E két nagyváros között máig nincs egyetlen méter ráda.
Ehhez képest a mai hírekben azt olvastam, hogy az Oroszországba irányuló autóexport, onnan nézve import, az irdatlan mértékben mindenki autót vesz.
Pontos, így van. Hogy? És hogyha, hát pontosan, mert hogy ők gyakorlatilag az elmúlt évtizedben léptek be egyrészt a középosztályosodás, más pedig motorizációnak abba a korszakába, amit még mi is jóval korábban megkezdtünk. Egy nagyon jellemző és beszédes adat. 91-ben a Szovjetunió összeomlása, akkor Magyarországon, a 10 milliós Magyarországon 1 millió személyautó volt. Az akkor majdnem 300 millió Szovjetunió teljes területén volt 8 millió. Na most ehhez képest történik meg a robbanás, és nincsenek hozzá utak. Ezeket majd idővel meg kell építeni, de hát hatalmasak a távolságok, tehát nagyon végig kell gondolni, hogy hol érdemes majd ezeket az utakat megépíteni. Megint csak egy ilyen személyes elem, autózunk ott a reketyésbe, és egyszer csak egy tábla, egyébként több ilyen útelágazást jelző tábla talán nem is volt, mutatta észak felé Murmanszk, és ki volt írva 1500 kilométert. Most mi ehhez képest 690 kilométeren zögykölöttünk, egy irányba ez kb. 11 órát vett igény. igénybe, mert helyenként még az útszéli felfestés is hiányzott az útból. Úgyhogy egy ilyen országban kell az utakat képíteni, az autók már úgy tűnik, hogy megérkeztek.
Párnagyságrendel kisebb kérdésem a végére. Oroszország szemében Magyarország az eléri az ingerküszöböt, gondol Magyarországgal például Oroszország?
Hát én azt gondolom, hogy azért nagyon ritkán éri el, de talán időnként azzal, hogy minthogyha egy ilyen tárgyszerű és pragmatikus kapcsolatot sikerülne Budapesttel kialakítani, időnként talán a nagyságunktól gyakrabban merülünk fel. De azért nem nagyon példáloznak velünk. Tehát arra ne gondoljon mondjuk a magyar hallgató, hogy az a törekvése bármely kormányról is legyen szó, legyen az mondjuk a megye Gyurcsány kormány, hogy próbált egy ilyen kiegyensúlyozott tárgyszerű kapcsolatot kialakítani, egy pragmatikus kapcsolatot, hogy ez olyan gyakran merül föl példaként, hogy bezzeg a magyarok. Időnként elhangzik, lehet olvasni, de hát azért mi nagyságrendekkel lejjebb vagyunk.
Ez Bíró Zoltán, köszönöm szépen.